azt az igét keressük meg, amely azon a bizonyos kerék formán, amelyet vasárnap kézbe adtunk, a mostani csütörtök esténél található János evangéliuma első fejezetét lapozzuk föl, és a 9. verstől hallgassuk Isten üzenetét. Tehát János evangéliuma első fejezetét keressük meg, és a 9. verstől fönnállva figyeljük Isten üzenetére. Az íge volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Imádkozzunk. Szeretnénk, Úrunk, ha ezen az estén is megtörténne ez, és minden nap, amikor kutatjuk az írásokat, és keressük, hogy mit szólt hozzánk, akkor megvilágosodna az elménk, a gondolataink, és az egész életünk. Kérünk, segíts bennünket, hogy igét hirdetése és hallgatása hadd szolgálja a mi üdvösségünket, most ezen a helyen, ebben az órában is. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ahogy az vasárnap elkezdtük, az ígével való kapcsolatunkat szeretnénk, ha folytathatnánk ezen az estén is, és hiszem azt, hogy a naponkénti imádság mellett része az életünknek az íge, Isten szavának a meghallása, a megértése, ajándékként ott van a hétköznapokban, meg az ünnepnapokban egyaránt. Azt az ígét, amelyet vasárnap már imaórán is hallottunk, néhány gondolat erejéig hadd idézzem vissza, Ézsaiás könyve 55. részét idézte Szabolcs testvér, így hangzik itt Isten üzenete, ahogyan az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én ígém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Nagyon kedves ígék ezek, és azt gondolom, hogy ha valaki ígét hallgat, vagy azon gondolkodik, hogy Isten üzenete hogy is ért célba, akkor Ézsaiás könyvének az 55. része újra meg újra előkerül a gondolatunkban, és értjük, hogy Isten az ég magasságából, vagy a hozzánk egészen közel érkező Úr Jézus által ígét adott, és ez az életet, az életeket változtatja meg. De ha a Biblia a kezünkben van, érdemes elővennünk és visszalapozni Mózes első könyvéhez, és figyeljük a visszatérő, a történetírásban visszatérő szavakat vagy kifejezéseket. Mózes első könyve első fejezetében azt látjuk, hogy az ézsaiási ígék igazolása majdnem, hogy versenként, vagy néhány versenként megjelenik. Ezt olvassuk Mózes első könyve első részének a 3. versében. Ezt mondta Isten. Tehát Isten mondott valami, legyen világosság. És a természetes következmény lesz világosság. Isten mond valamit, és az bekövetkezik. A hatodik vers. Ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket, és aztán Isten megalkotta a boltozatot, úgy történt, ahogy mondta. Következő, a kilencedik vers, azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek. 11. vers, ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet. 14. vers, ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától. Vagy a 20. vers, ezt mondta Isten, fesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől. Ezt mondta Isten a 24. versben is, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, és mindez bekövetkezik. És azt látjuk ebben a fejezetben, hogy Isten mond valamit, aztán az ő szavára előáll a korábban nem létező, ez a teremtésnek a csodája, és Isten szól, és létrejön, vagy szól, és cselekszik, és így valósul meg Isten akarata. A 26. versben olvassuk, ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, aztán megformálta, megteremtette Isten az embert. A legyen szó Isten parancsszava, és utána ennek beteljesülése kíséri végig a teremtéstörténetét. De ha eljutunk a második fejezet 15. verséig, és az ott következő verseket olvassuk, akkor látjuk, hogy Isten nem csak a semminek parancsol, amiből előáll a látható világ, hanem fogja az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze, és aztán így olvasjuk, ezt parancsolta az Úristen az embernek. Itt már nem csak egyszerűen mondta, hanem nagyon komoly felszólítás, parancs hangzik, a kert minden fájáról szabadon ehet, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehet, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Hangzik hát a parancs, és Isten itt nem teremt, hanem a teremtményt utasítja, hogy hogy kell élnie, és az első ember engedelmeskedhetne Istennek, vagy társával együtt engedelmeskedhetne majd Isten parancsának, aki nem megbeszéli vele ezt a kérdést, nem az óhaját tárja az ember elé, hanem parancsot mond, amivel szemben nincs fellebbezésnek vagy ellenkezésnek oka vagy joga. Utána még Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ismerjük a történetet, hogy hogy formál segítőtársat, hozzáillőt. És ha tovább olvasnánk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy ez a csodálatos rend, ami Mózes első könyvének az első fejezetében, meg a második részben olvasható, a következő fejezetekben is, meg az azt követő könyvekben, hogy torzul el. Miközben a láthatatlanból előáll a látható világ, miközben minden engedelmeskedik Isten parancsának, és az Ézsaiás 55-ből olvasott íge beteljesedik, hogy Isten szava, amely tőle jön, nem tér vissza hozzá üresen, hanem véghez viszi, amit akar. Így állt elő ez a fölmérhetetlen méretű világmindenség, amiben élünk. Úgy torzul el, hogy az emberrel Istennek ez a szándéka már nem ilyen gördülékenyen oldódik meg. Az első emberpár történetét ismerjük már a harmadik részben, a bűnbeesés. Megint csak a vasárnapi imaórai íge. Isten mondott valamit, és az ember bűnt követel, és azt kell Istennek kérdeznie, hogy hol vagy. Eltűntél a szemem elől, nem látlak úgy, ahogy eddig láttalak. Nem tudok a szemedbe nézni, nem találkozom veled úgy, ahogy eddig történt. És azóta az ember Isten szavát nem veszi komolyan, hiszen az első testvérpár annak egyik tagját, Kaint Isten úgy figyelmezteti, hogy vigyázni kellene azzal a bűnnel, ami az ajtó előtt leserkedik, és rád van vágyódása. Neked uralkodni kellene rajta, ő sem teszi ezt meg. Sorolhatnánk, nem főképpen hithősöknek nevezve a Biblia szereplőit, akik számára Isten igéje nem olyan megelevenítő vagy parancsként jelentkező üzenet, mint ahogy ez a teremtésben történik. Azt olvastuk János evangéliumából, vagy olvashatjuk a János evangéliuma első verseiben, hogy kezdetben volt az íge Istennél volt, Isten volt az íge, és ez az íge, amit a 9. verstől így olvastunk, az igazi világosság volt, amely minden embert megvilágosít, ő jött el a világba, testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Nem tudom, hogy az ígét olvasva, vagy az ígét hallgatva gondolunk-e arra, hogy Isten szava olyan hatalom, amely az egész világ mindenséget kész, vagy képes megváltoztatni, és az ő szavára minden, vagy mindenki, mindenkinek az élete átformálódhat. Hiszen azt mondta, hogy legyen, és lett. Az íge testé lett az Úr Jézus Krisztusban, és közöttünk lakott, és talán úgy gondoljuk, hogy ez már nem olyan erős íge volt, mint a teremtéskor fölcsendülő isteni mondatok, hiszen az Úr Jézusnak nem mindenki engedelmeskedett. Itt járt közöttünk, és hirdette az evangéliumot, hívogatta az embereket, és nagyon sokan kételkedtek a szavaiban. Minden engedelmeskedik Istennek, kivéve az embert. És szeretném hirdetni azt boldogan, hogy nem Isten szava erőtlenedett meg, hanem az ember ellenállása erősödött meg az igével szemben. Nem igaz, hogy a beszéd vagy az ige hatalma lecsökkent volna. Hadd mondjak erre néhány példát, nem politizálva, de egy kicsit a politikai életet is érintve. Ha egy ország miniszterelnöke felelőtlenül mond valamit, néhány évvel ezelőtt bizonyos futballistákat említett arab terroristáknak, ha jól emlékszem. Igazán nem indított szándékosan háborút Magyarország az arab világ ellen. De hányan és hányan fölzúdultak, és úgy érezték, hogy néhány szóval, vagy egy szóval egy egész népet megbántott. És embermilliók, vagy ember 10-100 milliók érezték magukat sértve. Tehát valaki egy olyan mondatot, vagy egy olyan szót mondott, ami őket sérti. Mondhatnánk még hasonló szavakat a magyar politikából, de nem csak nálunk, más országokban is. Meggondolatlan, felelőtlen mondatok vagy szavak akár háborúkat is indíthatnak útjára. Mert valaki nem önfegyelemmel vagy nem megfontoltan beszél. Tessék ezek után azt mondani nekem, hogy a szó az nem hatalom, hogy az igének nincs ereje. Hogyha valamit mondunk, az nem hat másokra. Jakab apostol arról beszél, hogy a nyelv egy kicsinke tag. A beszéd az nem egy óriásinak tűnő eseménye az emberi életnek, na de a nyelv képes óriási erdőket is fölgyújtani. Egy picint tűz, ami elindul, és ha olyan éghető anyagot talál, akkor fölperzseli akár az egész világot. Nem tudom, hogy mi a beszédünket vajon mire használjuk. Hány és hány olyan ígét mondunk, most gondolva akár erre a szófajra is, amelyet ugye úgy tanultuk annak idején, hogy cselekvés, létezés, történés, jelentő szó. Egyáltalán a mi beszédünk, amikor valamit mondunk, vagy utalunk valamilyen cselekvésre, vagy fölhívunk, fölszólítunk valakit valaminek a megtételére, mennyire hatékony. Általában a szülők szoktak ilyen parancsokat mondani a gyerekeknek. Vagy munkahelyen a vezetők szoktak mondani beosztottaiknak, hogy mit várnak el. És ezek különféle hatásokat váltanak ki, néha azonnal sikerül teljesíteni, máskor kevésbé. Vannak ösztönzők, amelyek révén az íge megerősödik, vagy a szó, a kimondott szó hatékonyabb lesz, hanem egy kis fenyegetés társul hozzá, vagy ígéret, amely ilyen módon csábít. Én azt gondolom, hogy óriási hatalma van a beszédnek. Tessék csak végig gondolni, hogy hányszor mondtunk olyat, amivel valakiket megbántottunk, pedig nem is akartuk. Jártam én is úgy már többször, hogy olyan szót mondtam éppen rossz helyen, amit valaki félreértett. Egy egyszerű példát erre is hadd mondjak, egy családi összejövetelen voltunk, ahol egy nem hívő rokonunk nem fogyasztott alkoholt, mint ahogy általában a jelenlévők nem, de a vendéglátó kínálta, és ő mondta, hogy köszöni nem kér, kocsival van. Aztán később mondtam neki, hogy látom a magatartásodon, hogy kocsival vagy. Na hát ez a szó őt nagyon fölháborította. Évekig alig tudtam kiengesztelni. Pedig én csak arra gondoltam, hogy önfegyelmet tanúsított, és még egy fél pohárkányit, vagy egy csöppet sem fogadott el, mert tudja, hogy vezetés közben nem szabad. Nagyon nehéz volt kiengesztelni, mert valakit egy szó megbánthat. Nem tudom hány embert, vagy kiket bántottak meg a mi szavaink. És tessék ezek után azt mondani, hogy az íge, a szó nem hatalom. A mi ajkunkról, vagy a mi ajkunkon megfogalmazódott mondatok is hatnak. Néha nagyon nagy erővel. Azt olvassuk az Ószövetség kezdetén, hogy ezt mondta Isten, legyen. És így történt. Azt olvastuk, hogy ezt parancsolta az Úristen az embernek, és bekövetkezett. Ha a mi szavunknak van hatalma, vagy van hatása az emberekre, vajon nincs Isten szavának ugyanilyen hatalma? Nem tudná a mi ajkunkat felhasználni arra, hogy az ő igényét mondjuk tovább? Gondoljuk most úgy végig a Szentírás történelmét, hogy Isten igéje milyen különös módon jelenik meg a világban, vagy érkezik el az emberekhez. Egyrészt ezt olvassuk a Teremtés könyvében, hogy Isten szól és történik. Isten beszél az emberrel, és az embernek mondott íge, az embernek mondott parancs vezetheti az embert jó úton. És ezt olyan sokszor olvassuk az Ószövetségben, hogy így szólt az Úr. Ezt mondta az Úr igéje a prófétának, így szólt az Úr az ősatyákhoz, kinyilvánította az akaratát, hallhatták, és tudhatták, hogy mit kell tenni. El egészen addig, amikor Mózes kint van a pusztában, és szól hozzá az Úr, ott az égő, de el nem égő csipkebokornál, és azt mondja az Úr egy parancsként Mózesnek, hogy vezess ki az én népemet Egyiptomból. Hát ez az íge olyan teremtő hatalom volt, ez a parancsa Istennek, hogy Mózes, habár nem értette még először, hogy hogy történhet ez meg, de engedelmeskedett az Úrnak, aztán a testvére segítségével mentek a fáraóhoz, és mondták Isten parancsait, és lépésről lépésre teljesülnek Isten ígéi, amiket kijelent Mózesnek, meg Áronnak, és a 10 csapás, ahogy ők a fáraó előtt megjövendőlik, az adott módon, az adott időben beteljesedik. Mert Isten szól, és az íge, az parancsol, és természet fölötti jelenségek is történhetnek. Aztán később, amikor a Sínai hegynél vannak, Isten ezt a sok kimondott ígét kőbe vési, és odaadja az embernek, hogy 10 ígéje legyen, 10 olyan parancsa, amit teljesíthet, amire emlékezhet, ennek hosszú részletezése is elhangzik Isten kijelentésében. De az írott 10 íge az, ami által az ember ott maradhat Isten útján. Mert azt hangzik az Ószövetségben, hogy amit Isten cselekedett az emberrel, azt az ember mondja el fiainak, utódainak. Hogy Isten cselekedetei, Isten szavai hangozzanak, és már ez a szájról szájra haladó íge a generációk között átadott üzenet válhat az íge hirdetésé, Isten megismerésének, vagy a vele való kapcsolatnak az eszközévé. Az íge, amely ott van, és végigkíséri az egész Szentírás történelmét. Hadd érkezzem el most János evangéliumáig, az íge, amit nagyon sokan mondtak, aztán papíruszra írtak, amelyet igyekeztek megsemmisíteni, vagy megmenteni, félredobni, vagy kézbe venni és olvasni, meggyalázni az Úr templomát, vagy reformot készíteni az elővett ígével. Az az íge, amelyet annyian kidobtak, egyszer az idő teljességében testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Hát az íge érkezik el hozzánk, és így lesz meghallhatóvá, megérthetővé az az íge, amely egyszerre cselekvés és egyszerre szó, amely Istentől elinduló, Isten szándékaként elinduló megnyilvánulás, szó és tett, és jó lenne ezt soha nem szétválasztani, egységesen jelenik meg. Az Úr Jézus Krisztus közöttünk járt, és prédikált, és cselekedett, és hirdette Isten igazságát, és tette Isten parancsát. Az íge itt járt közöttünk, és láthattuk őt. Aztán Isten megadta azt a különös kegyelmet, hogy az ígét, az Úr Jézus szavait és cselekedeteit le is írták evangélisták. Az evangélium, vagy az Úr Jézus szavainak a gyűjteménye, aztán a 4 evangélium, amikor megfogalmazódik, Pál apostol által elmondott, vagy leírt isteni kijelentések rögzítésre kerülnek, megformálja a most élő emberiség számára az ígét, a Bibliát, mert mi már ezt látjuk ebben. Milyen különös dolog lenne, ha úgy olvasnánk ígét ezután, hogy nem a könyvre gondolunk. Mert a Biblia csak egy nagyon piciny részben tárja föl azt a nagy hatalmat, ami az íge. A nagy teljességet, Isten szavát és Isten cselekvését fölmérni, fölfogni sem tudjuk. És ebből egy piciny ízelítő az, ami a Bibliában van. És ez az ízelítő elég ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Benne vannak a legfontosabb parancsok, benne van mindaz, amit az Úr Jézusról tudni kell, amit Isten hatalmáról, igazságáról, ígéreteiről, amelyek még nem teljesedtek, tudnunk kell, hogy eljussunk az üdvösségre. Amikor ígét olvasunk, akkor olyasmi történik, hogy a világ mindenséget átölelő hatalomba tekinthetünk bele. Ismerjük bizonyára azt a történetet, hogy egy benszülött az őserdőből a tengerpartra érkezik, és az a vágya van, hogy szeretné megmutatni az távolban élő embertársainak, hogy milyen a tenger. Aztán egy kis eszköz talál valamilyen olyan formájú fát, amiben vizet tud meríteni a tengerből, és elindul, hogy elvigye megmutatni a többieknek. És mire megérkezik, ebben az edényben egy egészen piciny víz található. És ő elkezd beszélni arról, hogy ilyen a tenger. Ez van a tengerben. Ebből van benne nagyon sok. Ezen hajók úsznak. Ebben halak élnek. Ez a tenger nagy viharokat képes produkálni. Ez vége láthatatlan, fölfoghatatlan méretű. Hát nálunk az a piciny, edényi íge van, ami egy Bibliában található, de az íge az sokkal több. Az íge testé lett és lakozott közöttünk. Az íge Jézus Krisztus. Az íge az, amely kezdetben az Istennél volt, Isten volt az íge, minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ezt a hatalmas ígét láthatjuk a Bibliánk mellett. Isten valóságát, az Úr Jézus Krisztus életét, az íge testé lett, és láttuk az ő dicsőségét. Úgy fogalmazhatnám most, hogy az íge könyvé lett, és mi olvassuk, és olvashatjuk ebben az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ő volt az, akiről János ezt mondta, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Így tudhatunk az íge által Istenről, így tudhatunk bűnről, Isten ígéretéről, az üdvösségről. Ezt a picin csöpp ígét, amit napról napra kézbe veszünk és tanulmányozunk, értékeljük, használjuk. Ebben van az életünk, ebben van az üdvösségünk. És azt kívánom testvéreimnek, hogy ahogy ezen a héten is, vagy ebben a hónapban is még többet imádkozunk, vegyük előközben Isten szavát, Isten ígéjét is olvassuk. Nem úgy tudakozva, hogy a betűben keressük meg a magunk üdvösségét, mert a betű az megölhet. A lélek, aki az igeolvasásban segít, ő elevenít meg, ő vezethet el minden igazság megismerésére. Az íge, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus ma is keres bennünket, azt ígérte, hogy veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Keressétek, keressük a vele való közösséget. A mi közösségünkben a napi áhítat, a Bibliaolvasó vezérfonal egyfajta irányt mutat, hogy hogy olvassuk az ígét. Mások más elmélkedéseket olvasnak. Van, aki Billy Grahamet, van, aki Chambers, van, aki egyéb olyan csöndesség vezetőket, amelyek segítenek ebben. Spurgeon mindennapi gondolatai nagyon kedves ígéket hoznak. Én hadd kérjem azt, hogy a legszentebb, a legkedvesebb elmélkedések elé, vagy elmélkedéseket se helyezzük az íge elé. Legyen első az íge, aztán olvassuk el, hogy mit mondott erről X, Y vagy Z, de az íge legyen az iránymutató, az íge legyen a csúcsponton, és az íge hirdetést, a különböző elmélkedések olvasását, a mi emberi szavainkat tekintsük úgy, mint amit Isten felhasznál az íge továbbadására. És befejezésül azt kérjem azt, hogy ahogy arról szóltam, hogy a mi szavunknak nagy hatalma van, mi sok mindent el tudunk vele rontani. Hozzuk oda Istennek ezt az eszközt, ami nálunk van. És kérjük, hogy adjon nekünk ígéket. Ha az íge nem ront el semmit, akkor inkább ebből mondjunk többet. Ha a mi beszédünk ígével, sóval fűszerezett lehetne, akkor de más lenne a világ. Ha a szeretet járna át bennünket, és így szólalnánk meg. Ha Isten igéje megváltoztatná a gondolkodásunkat, ahogy Pál apostol azt mondja, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, él bennem az íge. Hogy aki bennünket hall, az ígét is hallhasson. Ha már Bibliát olvasni nem méltóztatnak a világban élők, halljanak tőlünk ígét. Ha lehet minél többet, és minél hitelesebb ígét. Isten teremtő és kimondott szava együtt jár. Járjon együtt a mi szavunk és cselekedetünk az ige elmondása és az ige megélése. Ezt kívánom ezen az estén. És amikor most imádságra borulunk le, akkor egyenként rövid hangos imádságokkal imádkozzunk.
Köszönjük, Jó Istenem, hogy ígéret van, erej és hatalma, az ember életet felé.